Hát ugye hallottunk róla, beszéltünk róla, hogy június elején ugye az államháztartási egyenleget gyakorlatilag az MVM osztaléka húzta ki a bajból. Úgy sikerült 129,5 milliárdos többlettel zárni a központi költségvetést, hogy felnyaltak 213,5 milliárd forintnyi osztalékot az MVM-től. Brückner Gergő annak járt utána, hogy miből is tevődik össze az MVM nyeresége, ami lehetővé tette ezt az osztalékfizetést, úgyhogy vele fogunk beszélgetni. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, szia!
Ja, és a Telex újságíró, el kell mondani, és a cikk is ott jelent meg, így is van. Na, ugye az volt az indíték, vagy az apropó, hogy billentyűzetet ragadtál, ugye, hogy a szerkesztőségetekben is elég sok olyan panaszos levél érkezett, akik közül sokan zokon vették, hogy ekkora pénzt tud keresni az MVM, és egy kicsit úgy érezték, hogy ez az ő bőrükre megy, és hogy tőlük lett ez elszedve.
Így van, tehát amikor ez a költségvetéssel kapcsolatos hír nálunk is megjelent, akkor részben ugye a hír alatti kommentben, részben konkrét levélben, ugye hát azt vélelmezték az olvasóink, hogy hát ezt rajtuk kereste az MVM, és leginkább két olyan elemtért is, amit próbáltam részletesebb is megvizsgálni. Az egyik az ugye arról szólt, hogy van ez a rezsiscsökkentés, de az átlagfogyasztás feletti áramfogyasztók, illetve gázfogyasztók egy magasabb árat fizetnek, tehát hogy ezen a piaci részen, vagy átlag feletti részen van nagy nyeressége az MVM-nek. A másik visszatérő elem az pedig arról szólt, hogy hát nem is maga az áram, vagy nem is maga a gáz drága, hiszen azért mindenki látja, hogy a számlája az mondjuk európai összehasonlításban alacsony, de hogy azon belül a rendszer használati díj, az viszont egyáltalán nem olcsó. Ugye itt arról van szó, hogy minden számla, hát valójában két számlát tartalmaz, az egyik maga a gázmolekula, vagy az elektron, és a másik része pedig az, hogy az az infrastruktúra, az a vezeték, ami hozzánk eljut, annak az üzemeltetése, tehát az áram hálózat, illetve a gázvezeték működtetésének, karbantartásának költsége, és ezt az utóbbit sokkal többen.
Aha. Egyébként hol vannak még azok a profitpontok, amik egy ilyen jó és normális működést biztosítanak a cégnek, ugye, mert vannak olyanok, amik kifejezetten veszteségesek. Írtál itt például azokról a gázbeszerzésekről, további értékesítésekről, amelyek nem a szokásos keretszerződések vagy hosszú távú megállapodások mentén kerülnek megvásárlásra és piacra juttatásra.
Így van, tehát ugye előbb még csak arra reflektáltam, hogy gyakorlatilag milyen típusú olvasó észrevételeket kaptunk, de aztán magának ennek a, hát nevezzük vizsgálatnak, vagy ennek a cikkírásnak az lett az eredménye, hogyha hát többféle, ez egy rendkívül összetett csoport, tehát ugye benne van tényleg a Aksi Atomerőmű, külföldi cégek, a vezetékek üzemeltetése, ami az MVM-hez tartozik, mert ebben nem csak az MVM van a piacon, ez a lakossági értékesítés van, nagy kereskedelem, vagy hát a vállalati felhasználók felé nyújtott értékesítés, úgyhogy nagyon sok minden van, és akkor nekem az jött ki, hogy összességében ezek a lakossági elemek, tehát mind a két állításon, amit az olvasók megfogalmaztak, találtunk igazságot, de összességében a lakosságon hát keresi a legkevesebbet az MVM, tehát ők úgy adták közre a jelentésükben a EBITDA-juknak, de mindegy, szóval lényeg az, hogy nagyjából a nyereségüknek a megosztását, hogy azt öt részre osztották, és ez a bizonyos retail, tehát a lakossági szegmens volt a legkisebb, és akkor ami viszont nagyobb volt, az részben valóban a vezetéküzemeltetés, tehát a nevezzük infrastruktúrának, illetve ami már utaltál rá a kérdésben, tehát a gázkereskedelmek, a kereskedelmek közül, ugye a tradingből az gáz és áram, elsősorban a gáz, és azon belül is, hát én inkább a háttérbeszélgetések, ez már nem volt benne a prezentációba, azt találtuk, hogy azon van viszonylag szép nyeressége az MVM-nek, hogy nem csak a hosszú távú gázszerződés keretében hoz be földgázt a Gazpromtól, de vannak spot azonnali ügyletek, és ezeknek a továbbértékesítése akár tőzsdén, gáztőzsdén, akár tőzsdén kívüli piacon, ennek van egy érdemi nyeressége. Uh-huh. Mert emellett van a külföldi vállalatoknak, ez az international üzletág, ugye itt elsősorban a cseh Innogyra kell gondolni, és hát valamennyire van a az erőműveknek is, az energiatermelésnek, de hát aki részleteiben megnézi akár a paksi atomerőmű, akár nem tudom, napelemek, vagy hát napparkoknak a profitabilitását, ez megint nem olyan kiugró, tehát inkább az a kettő, amit előbb említettem.
Világos. Egy hallgató emlékeztet rá, ugye néha felbukkan ez az információ, hogy a csökkentett, a rezsicsökkentett ár néha magasabb, mint a piaci. Hogy te gondolom kumuláltan vizsgáltad, amikor azt mondod, hogy a lakosságon nem nagyon ért el nyereséget, ezek a kiugró, vagy ezek a változó áras dolgok néha hozhattak nyereséget, de valószínűleg máskor meg elvitte az, amikor a beszerzés magasabb volt, mint a kínált, fixált ár.
Igen, tehát ugye nekem a fő fókuszom az a 2024-es kumuláció, tehát a tavalyi évre néztem meg, hogy összességében hogy alakult, de azért megnéztem, hát ez egy elég hosszú cikk volt, minden tisztelete vannak, aki végigolvasta, tehát végig számoltam aktuális áramárral, mármint aktuális Kupix, tehát tőzsde, három tőzsdei áramárral, illetve TTF, gáztőzsdei, ez egy holland jegyzés, aktuális gázárral is a helyzetet, és amikor ezt csináltam, akkor mind a kettőnél az volt, hogy a rezsicsökkentett árnál dotálja az állam a fogyasztót. Természetesen lehet olyan, nagyon alacsony azért ez a rezsicsökkentett ár, és azon belül, mert ugye ez a mondjuk úgy, hogy bruttó ár, tehát ez amit a lakosság két helyre fizet, azon belül egyre nagyobb arányt képvisel a rendszer használati, az átviteli díj. Tehát igaza van az olvasónak, lehet olyan tőzsdei ár, mondjuk ha a gázpiacon, nem tudom, 10 euró per megawattóra a gázára, akkor már elképzelhető, hogy akár a rezsicsökkentett elemen is nyer az MVM, de hát most 37 körül van. Ahol viszont valóban nyer, az ugye ez az átlag feletti. Itt a gáznál nagyon nagy a különbség. A gáznál gyakorlatilag az átlagfogyasztás felettiek kétszeres árat fizetnek az alap, a rezsicsökkentett árhoz képest. Az áramnál csak dupla ez a szám. Tehát én azt mondom, hogy az áramnál ritkán keres az MVM, a gáznál elképzelhető, hogy keres, vagy van olyan helyzet, de valójában igazán akkor se keres. Ennek pedig az az oka, hogy ugye az állam úgy dotálja ezt az egész programot, ezt a politikai vívmányt, vagy nagy népszerű szavazatszerző dolgot, hogy Magyarországon alacsonyak a gáz és az áramszámlák, hogy megnézi, hogy az MVM-nek mekkora vesztesége keletkezne a dotáltáron, abból levonja azt, ami nyeressége keletkezne az átlagfogyasztás felettieken, és mindig annyival támogatja az MVM-et, tehát ennek van egy mechanizmusa, régen ugye volt a rezsivédelmi alap, most már ezek ilyen kicsit adhok, vagy egyedi utalások, amit hát ezt azért közé tesznek a magyar közlönybe, de nem olyan egyszerű követni, mint mondjuk egy évvel korábban. Szóval a lényeg az, hogy még amikor nagyon jól jár az MVM, valójában akkor sem jár jól, mert azzal hát az államnak azt a veszteségét csökkenti, amivel az állam dotálja ezeket a számlákat.
Világos.
Ne csigázz akkor, Brüki, honnan a csudából van akkor ennyi osztalék, meg ennyi plusz, hogy ki lehessen menteni a költségvetést ebből?
Hát ugye, ez most megint egy fura kérdés, hogy egyáltalán magas-e ez az osztalék.
Aha, igen, ezt...
Tehát ugye akkorára nőtt az MVM, olyan gigantikus cégről van szó, most tényleg nem kezdem el felsorolni a tevékenységeit, de hát ugye alapvetően azért mind az erőmű, mind a energiának a szállítása, mind a maga az energia kereskedelem, tehát ez elég sok elem van, de hogyha így belemennénk részleteiben, hogy mi minden, nem tudom milyen zöld elemek, meg külföldi elemek, most ugye a román E.ON-t is bekebelezi majd az MVM, tehát azért ez egy jó nagy cég. Mondjuk, hogyha azt mondjuk, hogy 5000 milliárd forint körüli forgalomra képes, ugye borzasztóan függ ez attól, hogy az energiaár éppen nagyon magas, mint 2023-ban, vagy kevésbé magas, mint 2024-ben, de hozzáteszem, ez a két év volt nyereség szempontjából is a legkiemelkedőbb, tehát azért azt is mondhatjuk, hogy tényleg egy jövedelmező korszaka van, mert aztán, hogy mennyi a nyereség, az ugye sok mindentől függ, de hát leginkább az EBITDA-ból érdemes kiindulni, mert amúgy az energiacégek sok adót is fizetnek, meg nagyon sok hitele van az MVM-nek, tehát elég nagy a kamat, tehát sokféle dolog módosítja, de azért valóban több száz milliárd forintról van szó, és akkor visszatérve arra, amit már pedzegettem, tehát ennek a tarifának, amit az energiahivatal állapít meg a rendszer használatra, tehát hogy mennyiért tudja azt a szolgáltatást nyújtani, hogy működteti a vezetékeit, ennek van egy érdemi, tehát mondjuk 100 milliárdot nem elérő, de azért abba az irányba konvergáló nyeressége, és ennek összefoglalóan ennek a tradingnek, a kereskedelemnek, csak arra mondtam, hogy azon belül, ugye elsősorban azon van valódi, a cégnél maradó, majd persze osztalékként mondhatjuk, hogy elvont nyeressége, amit a tőzsdén, a vállalatoknak, a nemzetközi piacokon a hát viszonylag kedvezően beszerzett orosz gázból, vagy azonnali spot piaci gázból, annak értékesítéséből szerez a cég.
Világos. Hát mi akármilyen hosszú, azért javasoljuk elolvasásra a Telexen az írásodat, nagyon precíz, csak egyetlen sort hadd ragadja ki, az egész bekezdés nem merem, mert aki autóba ül, az neki megy valaminek a sok számtól, de ez, hogy 14 forint 80 fillér 1 kWh földgáz ára, itt jön egy fontos átváltás, 1 kWh hivatalosan 3,6 megazsúl, de a gáz szakmában azt is tudják, hogy úgynevezett összehasonlítható égéshő alapon inkább 3,25 megazsúl gáz került 14 forint 80 fillérbe. Na hát szóval én itt jöttem rá, hogy nagyon sokat dolgoztál a cikken, úgyhogy mindenképp javasoljuk
el. Hát a legjobbat emelted ki, ezt most töredelmesen be kell vallanom, hogy ez pont egy olyan számot mondtál, amit a cikk megjelenése után olvasói jelzésre javítanom.
Tényleg?
Mert itt rossz számot használtam elsőre. Ez az egy mondat volt, amiben utólag kellett javítanom. Igen, itt csak, hogy értsék az olvasók, hogy mit zagyválok össze, ugye az a hát fura helyzet van, hogy amikor mondjuk arról beszélünk, hogy Magyarország mennyi gáz, hogy az több méterről szoktuk.
Igen, így van.
Mennyit tárolunk. Igen. De valójában ugye nem ez alapján van például a rezsiképlet, hanem hát az alapján, hogy ez mennyi energiát. Tehát nem a térfogat alapján, hanem az energia értéke alapján számolják el a gázfogyasztásunkat, és hát erről az átváltásról szólt ez a mondat.
Oké, okay. Nagyon szépen köszönjük.
Rengeteg kérdés van még, igen. Ezeket majd egyszer kivesézzük rendesen, de tényleg érdemes átolvasni a cikket, és utána még egyszer nekifutni, mert ugye a hallgatókban is felmerült rengeteg dolog az üzleti terv, stratégia, spotárakkal kapcsolatban.
Meg az osztalék elvonása, kifizetése kapcsán, az lehet, hogy jó lett volna beruházásra, vagy fejlesztésekre fordítani. Tehát
ez
lehet,
is egy bizonyos fejlesztés. Kérlek szépen lélegeztetőgépre kell kapcsolni a költségvetést, hogy egyáltalán tudjunk fejleszteni, úgyhogy meg lehet ezt mondani.
Nagyon köszönjük, jó munkát, szép napot kívánunk!
Köszönöm szépen, sziasztok!
Brückner Gergellyel, Telex újságírójával beszélgettünk arról, hogy honnan van az MVM-nek a nyeressége, amit aztán osztályok formájában kifizethetett az államnak, amivel aztán a központi költségvetést pluszba lehetett billenteni.